hogy valamit el is rejtelünk, tehát hogy csökken az információ tartalom. És erre mindig nagyon figyelni kell. Ami viszont biztosan így van, a feldolgozás az nem ad információt önnyesen. Igen. Tehát semmiképpen sem lesz plusz információnk attól, hogy feldolgozzuk a jelet. Arra viszont nagyon jó, és ezt látni is fogjuk, hogy ami szabad szemmel nem látható benne, azt előhozza, ami amúgy is benne volt, azt előhozza a feldolgozás. A tartalma a mai előadásnak az először gyorsan áttekintjük a bioelektromos jelek fajtáit, meg a mérésüknek a fajtáit. Fogunk beszélni a zajról, illetve a szűrőkről, néhány alap feldolgozó módszerről, illetve néhány moderne feldolgozó módszerről, és végén lesz egy kevés szó a neurometria nevezetű módszerről. Ezek mind-mind példák, amit itt látni fogtok, azok példák arra, hogy hogyan lehet a bioelektromos jeleket feldolgozni, de igazából a lehetőségek tárháza az végtelen, tehát rengetegféle módon lehet feldolgozni, amilyen. Egyrészt attól függ, hogy milyen kérdést teszel fel a jellel kapcsolatban, másrészt attól függ, hogy milyen eszköztár, vagy milyen eszközök állnak a rendelkezésedre a feldolgozáshoz. Egy kicsit arról, hogy miért szükséges, vagy miért fontos erről részletesebben is beszélnünk, az pedig azért szükséges a feldolgozásról részletesen beszélnünk és a módszereket megismernünk, mert irgalmatlan mennyiségű az a digitális adat, amit fel kell dolgozni. Például egy ilyen tipikus mérés, ami a mi laborunkban zajlik, az intrakortikális, tehát agykérgyi elvezetés, két darab 24 csatornás lamináris elektróddal, ez itt látható a jobb oldalon, ezt az elektródos előadáson már láttátok, ez az a fém elektród, ahol 24 kontakt is van egymás mellett, egymástól 100 mikronnyira. Ugye ezeknek a csatorna száma összesen 48 a 2x24, a mintavételezési frekvencia az 20 kHz, ugye csatornánként, és a felbontás az pedig 16 bites. Na most, ha kiszámoljuk ebből, hogy ez a 48-szor, 20.000-szer, ugye a 16 bit az 2 byte, tehát szor 2 az ugye 2 megabyte per másodperc, ez azt jelenti, hogy egy 10 perces felvétel az nagyjából 1 gigabyte, ez azt jelenti, hogy mondjuk egy mérésünk az általában olyan 20-30 gigabyte-nyi adatot csinál, és ahhoz, hogy publikálni tudjuk az eredményeinket, ahhoz általában néhány terabyte adatot kell feldolgozni és elemezni. Tehát, hogy érezzétek a mennyiségeket, ez nem is számít soknak. Tehát igazából ma idén mi már mértünk olyan eszközzel, ami ennél sokkal többet csinál, tehát mondjuk a 10 perces mérés belőle az a 20-30 gigabyte, és egy mérésünk az önmagában a terabyte-ot közelíti, egyetlen napi mérés. Tehát ahogy növekedik a csatorna számunk a mérésre, és az irgalmatlan tempóban növekszik most, úgy ezeknek az elemzési módszereknek szépen utol kell érniük, és itt látható egy ilyen eszköz. Ezen a lamináris szilícium elektródon, ez már szilícium elektróda, ezen akár több mint 1000 csatorna is lehet, amihez nyilván kell egy olyan interfész box, ugye ez eleve multiplexelten megy ez az adat, itt kell egy FPG alapú előfeldolgozás, ami számon tartja az elvezető csatornákat, illetve megoldja a demultiplexelést is akár, és aztán egy USB kapcsolaton keresztül kapcsolódunk a számítógéphez. Ezek már olyan rendszerek, amik tényleg 10 perc alatt akár tényleg a 20-30-40 gigabájtnyi adatot rögzítik, és ezeket kell aztán feldolgoznunk. Tehát ez egyre komolyabb számításokat igényel az adatfeldolgozás. Most az előadásban ezeknek az adatfeldolgozásnak a lépéseit, vagy egy-két módszerét fogjuk megnézni. Ugye itt van az a felsorolás, amit már vettünk is, hogy mik azok a bioelektromos jelek, amelyeket így föl lehet dolgozni. Ugye kezdődik itt a felsorolás az elektrokardiogrammal, az EKG-val, ami pont a következő heti előadáson lesz, de lesz róla szó. Ugye elektromiogramról, elektroenkefalogramról, ezekről mind volt szó, retinogramról nem beszéltünk, de ez is egyfajta bioelektromos jel, amit szintén ugyanígy tudunk feldolgozni. Ugye a lokális mezőpotenciáról, a multi-unit és single-unit activity-ről, illetve a patch clamp mérésekről szintén volt már szó, ezek mind ugyanebben a kategóriába esnek. Lehet optikai felvételeket is készíteni ezekkel a feszültség-szenzitív festékekkel. Ezekről most nem volt szó, de talán még lehet, hogy van is olyan tárgyatok, amiben lesz, vagy volt róla szó. És ugye nem csak elektromos, hanem akár mágneses jelet is ugyanígy tudunk feldolgozni, ez a magnetoankafogram, amiről szintén az előző órán volt szó. Tehát azok a módszerek, amelyeket most az előadáson áttekintünk, az ezekre mind-mind-mind alkalmazhatók, az összes féle ilyen bioelektromos jelre alkalmazhatók. Ugye, hogy hogyan veszük fel az adatot, ugye ezek maguk, ezek a bioelektromos jelek, ezek lehetnek ilyen egydimenziós idősorok, hogyha például egy ilyen EKG csatornát veszünk, vagy multidimenziós idősorok, ugye az EEG vagy a lokális mezőpotenciál az nagyon sok csatornás tud lenni, de akár lehet ez a bioelektromos jelünk egy ilyen képsorozatban megjelenítve a, például az ilyen optikai felvételeket. Ugye ezek a maguk ezek a jelek, ezek analóg jelek, tehát ezek folytonosak mind időben, mind pedig az amplitúdójukban. Ugye abban a pillanatban, hogy digitalizáljuk őket, ugye most már minden számítógépen dolgozunk föl, ami digitális, abban a pillanatban ugye ez a analógsága megszűnik és digitális lesz belőle mind időben, mind amplitúdóban. Ugye ehhez az kell először, hogy ezt meg tudjuk tenni, hogy érzékelőkkel, a mi esetünkben elektródákkal fölvegyük ezt a jelet, erősítésre is szükség van. Ezekre ugye mind volt szó a korábbiakban. Tehát ezeket már ismeritek, ezeket a lépéseket. Ugye szűrésre is szükség lehet, és aztán az analóg digitális átalakításra. Ugye ennek a lépéseit itt sorrendben is láthatjátok az ábrán, tehát itt vannak az elektromos jelnek a forrásai, és ezek lépésről lépésre így ugye az elektróda, onnan megy az előerősítőbe, a jel az erősítőbe, onnan a szűrőkbe, hogyha kell, és onnan pedig az AD konverzió történik. Ugye itt látjuk, hogy az analóg jelből egy digitális jel lesz. Ezt mindjárt meg is nézzük, hogy ez hogy történik meg. Ugye ez egyrészt ugye időbeli diszkretizálást jelent, tehát a folytonos, az időben folytonos hullámból mintát kell vennünk meghatározott időbe. Digitális jelfeldolgozás volt nektek? Igen? Igen, nem, van akinek volt, van akinek nem. Jó, tehát akinek volt digjel, az már tanulta, de most ez csak nagyon röviden lesz időnk átnézni, mert ezzel önmagában egy előadást lehetne tartani, hogy ugye a Nyquist kritérium alapján ugye kell ugye mintát vennünk, ugye mindig az a célunk, hogyha mintát is vettünk a jelből, akkor ugye ne veszítsünk információt, tehát hogy olyan sűrűn vegyük a mintát, hogy egészen biztosan visszaállítható legyen a jelünk. Ugye a színuszos jelekkel van a legkönnyebb dolgunk, és ugye ezt mondja ki a Nyquist kritérium, hogyha színuszos a hullámom, akkor a legnagyobb frekvenciájának kétszeresével elég mintát vennem, abból egyértelműen helyreállítható a jel. Ugye az a helyzet, hogy a mi bioelektromos jeleink azok a legdikább esetben szép tiszta színuszosak, tehát nem lesz elég nekünk a kétszeres mintavételezés. Ugye itt volt például egy példa a 20 kHz-es mintavételezésre még az elején. Ez ugye miért 20 kHz-es? Ugye mit akarunk fölvenni mondjuk egy ilyen elektróddal? Ugye itt van benne a multi-unit aktivitás, meg akár single-unit aktivitás, tehát akciós potenciált is föl akarunk venni. Ugye arról tanultuk, hogy annak mondjuk 1 millisekundum az időtartama, hogyha ezt átváltunk frekvenciára, az nyilván 1 kHz. Ugye a Nyquist kritérium alapján elég lenne 2 kHz-el mintavételeznem. Miért nem mintavételezhetek 2 kHz-el csak? Mert ugye ez nem egy szép, tisztán színuszos jel, ez egy nagyon éles hullám. Tehát simán előfordulhat, hogy a két mintavételezéssel pont vagy teljesen kimarad, vagy teljesen már, tehát fölfutószárát, lefutószárát, nem megfelelő helyen veszek mintát egy ilyen nagyon keskeny, nagyon éles akciós potenciából. Tehát bőven fölé kell mintavételeznünk, ez a 20 kHz, ez egy olyan, hogy ugye ha 1 kHz-es nagyjából az akciós potenciál, akkor 20 mintapontom lesz rajta, az már elég ahhoz, hogy rekonstruálni tudjam. Jó? Tehát a Nyquist kritérium, amit vettetek már, meg ami ide is föl van írva, ez a tisztán színuszos jelek esetén érvényes. A mi jeleink, amit bioelektromos jeleket mérünk, azok a legritkább esetben ilyenek, ezért mindig szükség van a fölül mintavételezésre. Például az akciós potenciál esetében a elméleti minimum 2 kHz helyett 10-szeresével 20 kHz-el veszünk mintát. Manapság már vannak olyan rendszerek, amik 30 kHz fölött vesznek mintát, tehát több mint 30 mintapont van egy-egy akciós potenciálban. Ez ugye még jobb időbeli felbontás. De ugye nem csak az időtengely, tehát a folytonos időtengelyt kell diszkretizálnunk, hanem az amplitúdó sem lesz folytonos, hogyha digitalizáljuk a jelet. Ugye ez azt jelenti, hogy ugye a mért valós értéket, azt valahogy kerekítenünk kell a legközelebbi diszkrét értékre. Ugye ez lesz az amplitúdó beli felbontás. Ez ugye azt mondja meg, hogy hány darab diszkrét értékünk van, amire az analóg digitális konverterünk az kerekíteni tudja a mért értékeket. Például egy 8 bites felbontás, ez 2/8-on 256 szintet jelent. Ugye amit láttunk, valódi példát, ugye 16 bites felbontásunk volt, azt mindjárt látni fogjuk, ezt áttekintjük, hogy az például mit jelent. Itt látjátok ennek a folyamatát itt ábrán is, tehát az analóg jelünk az bemegy az erősítőbe, abból ugye mintát veszünk, és abból lesz egy digitalizált jelünk. Ugye látjuk, hogyha így veszünk mintát ebből a szép hullámból, akkor azért ez tulajdonképpen minden jellemzőjét visszaadja, de nem lesz pont olyan, mint az eredeti. Tehát amikor digitalizálunk, akkor valamennyi információt mindig elvesztünk, az a célunk, hogy minél kevesebbet. Ugye itt van az a példa, amit mondtam, hogyha 16 bites a felbontásunk, akkor az ugye 65.536 különböző szint, amire az analóg digitális konverterünk tudja kerekíteni a mért jeleket. Ugye, hogyha a bemeneti tartományunk az 10 volt, illetve van egy 10-szeres meg egy 1000-szeres erősítőnk, akkor ugye összesen 10.000-szeres erősítőnk van, hogyha ezt a bemeneti 10 voltos bemeneti tartományt elosztjuk 10.000-rel, az ugye 1 millivolt. Hogyha ezt az 1 millivoltot 65.536 lépésre osztjuk fel, az azt jelenti, hogy 15 nanovoltonként tudjuk kerekíteni a mért feszültségértékeket. Ugye ez persze azt jelenti, hogy nagyon jó a felbontásunk, de rengeteg memóriát, illetve ugye tárhelyet használ el, tehát mindig figyelembe kell venni, hogy a felbontás és a tárolási kapacitásunk az olyan egyensúlyban legyen. Például a mérőgyakorlatokon, amikor ugye EEG-t mértünk, ott nem akartunk 1 kHz-es jeleket venni, nem is 20 kHz-en mintavételeztünk, hanem kevesebben, pont azért, mert nincsen szükségünk a 20 kHz-es mintavételezésre. A felbontás az talán megvolt a 16 bit, tehát elég sok feszültségértékünk volt, de az időbeli felbontásban nem volt szükségünk arra, hogy ilyen nagyon-nagyon precízek legyünk. Ugye a zaj, az ugye az mindig valami olyan, ami ráír nekünk a jelünkre, és nem kívánatos, tehát elfedi a jelünket, vagy csökkenti annak az észlelhetőségét. Ugye ennek kétféle forrása lehet, egyrészt van, ami természetes vagy biológiai, ilyen a háttéraktivitás, például azoknak az idegsejteknek az aktivitása, amelyek messzebb vannak az extracellulális elektródunktól, ezek lehetnek ugye a biológiai zajok, és vannak ugye a nem biológiai zajok, ilyenek ugye legfőképp az 50 Hz-es, vagy Amerikában 60 Hz-es zaj, ami ugye mindenhol van, hiszen az összes konnektorban ugye ez mind megvan, a hálózati feszültség, és az ugye annak az 50 Hz-e az látható a felvételeken. Sajnos ugye lehet mechanikai, ami például a kábelnek a mozgásából, tehát amíg még a jel analógan van vezetve a kábelbe az analóg digitál konverter előtti szakaszon, ott ugye az nagyon érzékeny a kábel mozgásokra, a kapacitás változás miatt nagyon csúnya zajok lehetnek, majd néhány dia múlva látni fogjuk, hogy az hogy néz ki. És ugye lehet akár ugye egyéb külső, ami szintén biológiai, de nem abból a szövetből származik, amit mérünk, ugye például, amit az EEG-n is láttunk, az izom, illetve szemartefakt, aki volt már gyakor, most már elég sokan voltatok, láttátok, a pislogásnak volt egy gyönyörű szép artefaktja, vagy ha valaki nyelt, vagy röhögtettétek azt, akiről mértetek, akkor ott hatalmas izomartefaktok jöttek, és semmit nem láttunk gyakorlatilag az EEG-ből. Jó, ugye itt néhány példa erre, amit biológiai zajnak neveztünk, tehát ami ugyanonnan jön, ahol mérünk. Hogyha például akciós potenciálokat akarunk mérni, akkor ugye ez az, amit látunk, és ugye ki kell szűrni nekünk mindent, ami nem azok az akciós potenciálok, amiket mérni akarunk. Tehát ha erre ráeresztünk egy szűrőt, akkor itt ezek a nagy tüskék az akciós potenciáljaink, és ezek a mindenfélék a háttérben az egyéb tüskék, amikre nincsen szükségünk, és ezeket kell például egy szűréssel, hogyha akciós potenciált akarunk, akkor ugye egy felülátteresztő szűrővel, mondjuk egy 500 Hz-es felülátteresztő szűrővel mindent kiszűrünk, ami nem az akciós potenciál tartományba esik, és akkor így megszabadultunk egy jó részétől a zavaró tényezőknek, nem mindentől, de egy jó részétől megszabadultunk. Ugye Itt láthatóak az egyéb műtermékek, például az EMG-n ezek a nagy kirengések, ezek a kábelmozgásból eredő artefaktok, tehát gyakorlatilag nem is látjuk az EMG-t, annyira zavaró a kábelmozgásból eredő nagy-nagy kirengések ezen a jelen. Ugye itt látható az EMG-n szintén az 50 Hz-es zaj, itt látjuk a gyönyörű szép periódikus, na hát ez a COBIS, tehát szép színuszos periódikus, akkor ez biztos, hogy nem biológiai, hanem ez az 50 Hz a konnektorból. Akár az EMG-ben, ugye erről múlt héten is volt szó, az EKG tüskék is megjelenhetnek, hogyha nem jó helyre tettük a referenciánkat. Ugye ebbe az esetben ez is zajnak számít, mert az EMG mérésen nem az EKG érdekel minket, hanem az izmok aktivitása, mármint a bázizmoké, nem a szívizomé. Jó, itt látható egy EOG műtermék, ez gyakorlatilag minden csatornára rácsücsült, ugye itt láthatóak az EOG csatornák, és ez a vertikális EOG, itt látszik egy hatalmas kitérése a szemnek, egy pislogás, és ez minden csatornára szépen ráment. Tehát ez ugye sokkal nagyobb jel, ezt már láttátok gyakorlaton is, hogy ezek az izomjelek ezek sokkal-sokkal nagyobbak, mint az agynak az EEG jelei, tehát ezek bizony nagyon csúnyán rá tudnak csücsülni a jelünkre. Itt egy idézőjelben gyönyörű szép kábelmozgás artefakt látható, tehát ezek a nagy tüskék, ez megint azért jöttek és azért láthatók, mert az analóg kábel, tehát amíg még analóg volt a jel, a kábel mozgatva lett, és a kapacitás változás ezért nagyon randa tüskéket tesz bele nekünk a jelünkbe. Ugye ezt úgy szokták kiküszöbölni, hogy lehetőleg minél előbb digitális konverziót csinálnak, tehát amikor az elektródákról beszéltünk, és a szilícium elektródáknál láttunk olyat, amelyiken ugye magán a szilíciumon már rajta van az AD konverzió, az pont azért jó, mert onnantól a kábelen digitálisan terjed a jel, és az ilyen artefaktoktól megszabadulunk. Persze minden artefaktól nem tudunk megszabadulni, de ezek ugye minél rövidebb kábel szakaszon vezetjük analóg módon a jelet, annál kevésbé lesz érzékeny a jelünk ezekre a kábelmozgás műtermékekre. Na most ugye az elektromos zaj az mindig jelen van, mert hogy eleve elektromos eszközökkel mérünk, tehát ahol mérünk, ott kell egy konnektor, amiben bedugjuk az eszközeinket. Most abban ugye rögtön ott van az 50 Hz, ugye az összes ilyen eszközünk az erről működik. Persze ugye a zajnak többféle zaj lehet, tehát ugye fehér, vagy rózsaszín, vagy barna, attól függ, vagy brown zaj, attól függően, hogy milyen ugye a teljesítmény eloszlása. Ugye ennek a mértékegysége, hogyha teljesítményben mérjük, akkor watt, hogyha feszültségben, akkor volt. Ugye persze vannak ilyen véletlenszerű elektromos zajok, ugye egyrészt ez a töltéshordozóknak a véletlen mozgása, illetve az eszközeinknek főleg a képalkotásnál is ugye megjelennek ezek a zajok. Ezek is zavarják a jelünket. Ugyanígy a mintavételezést, illetve a kvantálásnak van egy zaja, tehát ugye nem feltétlenül pont oda arra a feszültségértékre esik, amit mi szeretnénk, és hát ugye szükségünk van egy elektromágneses hullám elleni védelemre, hogy ezek a zajokból minél kevesebb jöjjön be, ugye ez praktikusan egy Faraday kalitkával oldható meg, tehát ugye a méréseket, azokat igyekszünk mindig Faraday kalitkában végezni, hogy minél kevesebb ilyen zajunk jöjjön be a jelbe. Jó, ez egy nagyon jó kis ábra arra, hogy lássuk, hogy a zaj, illetve ami mért bioelektromos jelünknek az amplitúdó viszonyai, azok hogyan alakulnak egymáshoz. Itt a tengely fölött láthatóak a bioelektromos jeleink, és ugye a tengely ábrázolja az amplitúdó tartományokat. Itt a tengely alatt, ott pedig ugye a zaj típusaink. Ugye itt látható, hogy a kiváltott potenciálok, azt tanultuk is, hogy azok nagyon-nagyon picikék, tehát azok gyakorlatilag így az 1 mikrovolt alatti tartományba esnek. Gyakorlatilag egy tartományba esnek, vagy még kisebbek is a kvantálási zajnál. Ugye az EEG-nk az annál valamivel nagyobb, de az ugye az erősítő zajával esik egy tartományba. És ugye azt vettük, hogy a legnagyobb amplitúdójú méréseink, amik nem invazívak, azok ugye az EMG, mondjuk a felszíni EMG, ami már invazív, az ugye a tűs EMG, ugye ezek már ilyen millivolt nagyságban beesnek, és az érdekes az, hogy ez az electric hum, ugye ez az 50 Hz-es zajunk. Tehát a kifejezetten nagy amplitúdójú méréseink, tehát az EMG méréseinknek az amplitúdó tartományából esik az 50 Hz-es zaj amplitúdója. Tehát egy EEG-be, ha 50 Hz-en rajta van, akkor gyakorlatilag semmit nem látok az EEG-ből. Ezt ugye láttuk is gyakorlaton, meg aki ma jön, vagy jövő héten jön, fogja is látni, hogy ez így is van. Tehát, hogyha ha egy bármennyi 50 Hz-en rajta van, akkor gyakorlatilag nem látom az EEG-t. Ugye az intracelluláris mérések azok, amiknek az amplitúdó tartománya már nagyobb, de az is gyakorlatilag egy tartományból esik ez az 50 Hz-et, tehát ez a mi legesleg nagyobb ellenségünk az 50 Hz. Úgyhogy őt kell mindenképp eltüntetni a méréseinkből. Az, hogy mekkora a zajunk, arra egy nagyon jó mérték ez a jelzaj arány, vagy angol signal to noise ratio, ezt SNR-rel vagy SPRM-mel szokták jelölni. És ez ugye azt mondja meg, egy mértéket ad arra, hogy a jel az mennyire terhelt a zajjal. És ugye ezt úgy számolják ki, hogy a jel teljesítményt, ami ugye nekünk az értelmes információ, elosztják a zaj teljesítménnyel, tehát itt láthatjuk, hogy ez ugye a jel teljesítmény elosztva a zaj teljesítménnyel. Gyakorlatilag ezt közelíthetjük úgy, hogy az amplitúdók hányadosának a négyzete. Ez a méréseink esetében ez egy jó közelítés, és ezt általában decibel skálán szokták megadni. Tehát ilyen, ami mondjuk, hogyha például akciós potenciálokat mérünk, ott egy ilyen 4-5 körüli vagy a fölötti jelzaj viszony az már jó. Ugye ez a 4-5, ez azt jelenti, hogy ez ugye a decibel skálán 4-5, tehát ugye annak megfelelően nagyobb a jel teljesítmény az zajhoz képest. Egy nagyon jó mérés ilyen extracelluláris elektródokkal, például a 7-es-8-as jelzolány az egy kiváló extracelluláris akciós potenciál mérésnek a tipikus jelzolánya. Az ilyen 2-3 vagy annál még rosszabb jelzolánya nem tudunk mit csinálni, tehát ott alig látszik, az azt jelenti, hogy alig látszik a jelünk az zajhoz képest. Tehát, mondjuk praktikusan ezek azok az értékek, ami mondjuk a 2-3 az nem igazán jó, a 4-5 és a fölött, amire azt szoktuk mondani, mondjuk egy extracelluláris akciós potenciálnál, hogy na az már használható. Ugye, ha meg akarunk szabadulni az zajunktól, akkor arra többféle módszerünk lehet. Például a legjobb, vagy az egyik jó módszer rá az a szűrés. Ugye a szűrés az azt jelenti, hogy bizonyos frekvencia komponenseket eltávolítanak a jelből, ez általában ugye a zaj szokott lenni, de a legjobb példa az 50 Hz-es ilyen lyukszűrő, de ugyanígy, hogyha a multiunit jelet akarjuk a széles sávú jelből kiszűrni, vagy a lokális mezőpotenciál jelet akarjuk a széles sávú jelből kiszűrni, arra is ugye szűrőket használhatunk. Ugye egy szűrőnek ugye van egyrészt ugye az a sávja, ahol ugye nem enged át jeleket, van ugye az, ahol átenged, és van közte egy ilyen ez a transition region, az átmeneti régió, ahol ugye az átengedés és a lelágás közötti régiója. Azt mindjárt látni fogjuk, ez egy fontos tulajdonsága a szűrőnek. Ugye az ideális szűrő az olyan, hogy a két sáv közötti átmenet az gyakorlatilag a lehető legmeredekebb, tehát átereszt egy sáv van, és onnantól pedig levág minden mást. Ez lenne az ideális szűrőnk, és ugye egyáltalán nem torzítja a jelet abba a sávba, ahol nem enged át semmit. Ugye a praktikus szűrőink, a valódi szűrők azok nem teljesen így működnek, mert azoknak egyrészt ez az átmeneti régiója az nem függőleges, az ferde, tehát ott valami meredeksége van, ezen például mínusz 3 decibeles meredekségű, másrészt pedig torzítja a jelet, tehát ahol átenged, meg sőt, ahol nem enged át, ott is ilyen kis tüskéket, hullámokat rá tud tenni. Tehát valamennyire a szűrő nekünk torzítja a jelünket, itt mellette láthatjátok az ideális szűrőt, hogy ez így kéne kinézzen, hogy ennyire meredek legyen, hogy nem enged át, átenged, nem enged át. A valódi az mindig így néz ki. Ugye a szűrők azok lehetnek analógok vagy digitálisak, lineárisak vagy nem lineárisak, az analóg szűrők azok lehetnek aktív vagy passzív szűrők, ugye a digitális szűrők azok pedig vagy végtelen impulzus válasz, vagy véges impulzus válasz szűrők. Ezeket is digitális jelfeldolgozásból, aki tanulta, ott láttátok részletesebben, itt sajna nincs időnk ezt kifejteni, bár baromi hasznos és érdekes. Ugye többféle szűrő, ugye ezek a legismertebbek, a Chebyshev, a Butterworth, a Bessel, illetve az ellipszis, elliptikus. Ugye itt látjuk a különbségeiket. Ugye a Bessel szűrő az nagyon jó, mert ahol átenged, ott nagyon szépen megtartja a jelet, semmit nem torzít rajta. Mi a baj a Bessel szűrővel? Ez az átmeneti régió a baj, hogy elég lapos. Tehát egy elég széles átmeneti régiója van neki. Tehát nagyon messze van ettől az ideálistól, ami a szaggatott vonal lenne, hogy levág és kész. Ugye ezzel szemben az elliptikus az nagyon szépen meredeken levág, de mi a baj vele? Ezek a kis torzítások a bajok vele. Tehát ahogy közeledünk a vágási frekvenciához, annál inkább beletesz egy torzítást. Erre nagyon figyelni kell a feldolgozásnál. Tehát ha szűrt jellel dolgozunk föl, akkor mindig tudni kell, hogy melyik szűrőt használtuk, és hogy az bizony ilyen torzításokat tehet bele. Tehát érdemes a feldolgozásnak azt a részét végezni a szűrőn, ami mindenképp szükséges, és utána, hogyha az eredményeket mondjuk be akarjuk mutatni, akkor visszatérni a szűrőtlen jelre, mert az lesz torzításmentes. A szűrőjelünk az sajnos ilyen torzításokat szenvedhet. Ugye lehet őket csoportosítani az alapján, hogy melyik frekvenciákat engedik át a szűrők, vagy melyiket nem. Ugye az alulátteresztő szűrő az ugye az alacsony frekvenciákat átengedi, a magasakat nem. A felülátteresztő szűrő az nyilván a magas frekvenciákat átengedi, az alacsonyakat nem. Ugye az elsőt, az alulátteresztő szűrőt alkalmazzuk például, ha a szélessávú jelből lokális mezőpotenciát akarunk kiszűrni, és a felülátteresztő szűrőt alkalmazzuk például akkor, hogyha a szélessávú jelből akciós potenciált szeretnénk kiszűrni, akkor ilyeneket tudunk használni. Ugye, hogyha egyetlen frekvencia sávot, tehát mondjuk az alfa frekvencia sáv érdekel minket, vagy a gamma frekvencia sáv az EG-be, akkor lehet ugye ilyen sávátteresztő szűrőket használni. Ugye lehet ugye olyanokat, ami mindent átenged, kivéve egy sávot, ezek a sávzáró szűrők, és ezeknek egy speciális fajtája, egy nagyon meredek sávzáró szűrő, ezt hívják ennek a notch filternek, ez ugye praktikusan az 50 vagy 60 Hz-es notch filter szokott lenni, tehát hogy azt az 50 Hz-es tartományt, ami ugye nekünk a hálózati zajunk, vagy Amerikában a 60 Hz, azt szűri ki. Ugye ezekkel mi a baj, például akár még egy ilyen notch filterrel is, az a baj, hogy tanultuk, hogy a gamma aktivitásnak a frekvencia sávja az ugye pont 50 Hz körüli. Mondjuk ugye azt vettük, hogy 25-től vagy 30-tól 100 Hz-ig, de hát az 50 Hz az beleesik ebbe a tartományba. Magyarul a notch filterünk az nem csak az 50 Hz-et fogja kiszűrni, hanem a gamma frekvencia sávnak azt a részét is, ami az 50 Hz környékére esik. Tehát veszítünk vele jelet, ezt mindig figyelembe kell venni, hogy bizony, ugye ez a notch filter nem tudja, hogy ez most zaj vagy gamma aktivitás, ő mindent, ami abban a frekvenciában sávba esik, azt ki is szűri azonnal. Ugye így láthatóak ezek ábrán is, ezek a szűrők, hogyha nem jut eszetekbe, akkor amikor tanultok, akkor ez az ábrához tudtok nyúlni, hogy igen, melyik vagy a digjel jegyzetetekhez, ha szükséges. És akkor most rá tudunk térni az alapvető jelfeldolgozó módszerekre. Eddig érthető volt minden, ugye? Nincs kérdés hozzá. Jó. Akkor rátérünk az alapvető jelfeldolgozó módszerekre. Ugye lesz szó az átlagolásról egy kicsit, de az átlagolásról már amúgy is volt szó, úgyhogy ez inkább csak ismétlés lesz. Ugye a frekvencia sávbeli analízistől, ebből kiemelten a Fourier transzformációról, amit már csináltatok is gyakon, de nem baj, hogyha átnézzük. Illetve még a kovarianciáról, korrelációról, koherenciáról lesz egy kevés szó ezekről. Nem fogunk tudni sokat beszélni sajnos. Ugye a bioelektromos jeleknek különböző jellemzői vannak, ugye egyrészt jellemezhetjük őket amplitúdóval, általában ugye az amplitúdó az millivoltba, mikrovoltba, mért, hogyha ugye feszültség, esetleg hogyha áramot mérünk, akkor az milliamper vagy mikroamper, és ugye meg esetén meg inkább ilyen femtotesla, tehát ugye ott nem elektromos, hanem mágneses jeleket mérünk meggel. Ugye egy másik jellemzője az az időtartama, ami ugye azt jelenti, hogy meddig tart az a jel, amit mi mértünk, például ugye egy akciós potenciál, azt már tanultuk, hogy ez nagyjából 1 millisekundumig tart. Ugye a következő fontos tulajdonsága ezeknek a jeleknek a latenciájuk, ez ugye tipikusan kiváltott válaszoknál beszéltünk erről, ugye ez azt jelenti, hogy az az időkülönbség, ami az ingerlés kezdete és a válasz megjelenése között telik el. Ezt mindenki, aki már volt gyakon, azt már alkalmazta is, de most már látjátok így leírva is, hogy ezt jelenti a latencia. És ugye a fázisa is egy fontos tulajdonsága ezeknek a jeleknek. Ugye ez a periódusos jeleknél, ez ugye a teljes ciklusból eltelt szakaszt jelzi, ugye kiválasztunk egy referenciapontot, és ahhoz képest, hogy mennyi telt el a teljes ciklusból, ez általában ugye szögben, fokban szokták kifejezni, vagy radiánban, tehát valami szögmértékben. Ugye ez itt látható ábrán is, ugye az időtartama ennek a jelnek ez az egész, amit látunk az ábrán, ugye az amplitúdója, az mondjuk ennek a komponensnek ez a csúcsamplitúdója, tehát a nullához képest a legnagyobb kitérése. Itt látható egy ingerlés artefakt rajta a jelen, ez azért jó, mert innen könnyen meg tudom mérni a latenciáját a jelnek. Tehát ahol az alapvonalhoz képest elkezd nekem eltérni a hullámformám, ott e között a kettő között eltelt idő a latenciája, hogyha az a kérdés, hogy mikor kezdődött ez a jel, de ugyanúgy a csúcsnak a latenciáját is megmérhetem az ingerlés kezdetéhez képest. Vagy ennek a későbbi komponensnek is a latenciáját megmérhetem az ingerléshez képest. Tehát ez mind-mind latencia. Ugye ez pont egy EMG jel, de ugyanígy a gyakorlaton EEG-vel csináltatok ugyanilyet, tehát ezt ugyanígy így le tudjuk ezeket a mértékeket mérni egy ilyen jelen. Ugye az analizáló vagy elemző módszereket, azokat csoportosítani tudjuk. Egyrészt vannak ugye olyan módszerek, amelyek az időtartományban elemeznek, ezek ugye az amplitúdót, illetve a periodicitást, a fázisot elemzik. Ugye az autó és kereszt korreláció is ilyen. Például ugyanígy az átlagolás is egy ilyen időtartománybeli elemzés. De olyan elemzési módszerek is vannak, amelyek az időtartomány helyett a frekvencia tartományban dolgoznak. Ehhez ugye szükség van egy transformációra az időtartományba, a frekvencia tartományba. Ugye ott lehet ugye koherenciát mérni, ugye kauzalitást mérni, a frekvencia komponensek tulajdonságait elemezni. Ez mind-mind ugye frekvencia tartománybeli elemzések. Ugye vannak nem parametrikus, illetve parametrikus módszerek, ugye a legtöbbünk az általában nem parametrikus módszer, tehát ugye nem tudjuk az eloszlását és a szórását a jelünknek, becsülni tudjuk, tehát ezek általában ilyen módszerek, de van néhány, amelyik ezeket a becsléseket felhasználva dolgozik, ezek a parametrikus módszerek. Ezek csak így említés szinten vetítjük föl, sajnos nincs idő erre, hogyha ezeket mind akarnánk tanulni, akkor lehetne egy külön kurzust indítani, ami amúgy tök jó lenne, de az nem ez a kurzus most, de az viszont fontos, hogy tudjatok ezektől, hogy léteznek ilyen módszerek. Ugye az átlagolás tényleg csak ismétlés, ugye az arra jó, hogy a jelzaj viszont javítsuk, tipikusan ugye a kiváltott potenciáloknál szoktunk ilyet csinálni, ahol ugye nagyon-nagyon picike a jelünk a háttéraktivitáshoz képest, de ugye míg a háttéraktivitás az változik, addig a jelünk az az ingerhez képest időben kötött, tehát hogyha kiátlagoljuk, akkor a háttéraktivitásnak a véletlenszerű változásai kioltják egymást, míg ugye a jelünk, ami időben kötve mindig ugyanakkor van, az felerősödik, és ezzel a módszerrel tudtunk ugye jelzaj viszont javítani, és itt látható ugye az egyes kiváltott potenciálos, tehát az első ingerlés után, másik, harmadik, sokadik után látjuk, hogy mindig egy kicsit különbözik, de időben kötve ezek a komponensek mindig megjelennek, míg a háttéraktivitás az teljesen össze-vissza változik, legalábbis függetlenül attól az ingerléstől, amit alkalmazunk, és ezért aztán ezt kiátlagolva nagyon szépen látjuk a választ. Ez ugye érthető, tehát ezt csináltátok is gyakon, meg már volt is szó róla a kiváltott potenciálos előadáson. Jó. Ugye a frekvenciatartománybeli elemzések azok nagyon fontosak, ugye vettük például a frekvenciasávokat az EEG-nél, hogyha azok érdekelnek minket, vagy azoknak a tulajdonságai, akkor ugye rögtön frekvencia tartományban szükséges elemeznünk az adatokat. Így aztán transformálnunk kell az időtartományból a frekvencia tartományba a jelünket. Ugye mi erre a tipikusan használt módszer? Ez ugye a Fourier sorokra tudjuk bontani ezeket a periódus jeleinket, ugye a periódikus jeleinket, ugye a színuszos és koszínuszos komponensekre fel tudjuk bontani a periódusos jeleket. Ez volt is analízisből a Fourier sor, mindenki nagy kedvence volt, szerintem ezt mind vettük, úgyhogy ez ismerős kell, hogy legyen. Tehát például ugye egy ilyen négyzetes jel, az annak is ugye több színuszos, illetve koszínuszos komponense van, tehát azt is fel tudjuk ezekre bontani, és így tudjuk jellemezni. Ugye ezekből tudunk ilyen komplex Fourier sorokat csinálni, és ez lesz ugye a Fourier transformációnk, tehát ez az, ami a Fourier transformáció lesz az, amelyik az időtartományból a frekvencia tartományba transformálja át nekünk a jelünket. Ugye ha analógok a jeleink, tehát ugye folytonosak időben, akkor ugye ilyen folytonos Fourier transformációt kell alkalmaznunk, de ugye a digitális jeleink azok nem folytonosak, hanem diszkrétek időben, arra ugye a diszkrét Fourier transformációt szokás használni, és ennek a diszkrét Fourier transformációnak van egy nagyon hatékony algoritmusa, ez pedig az úgynevezett párt Fourier transformáció, vagy FFT, amit szintén mindenki használt már a gyakorlatokon, vagy fog használni. Tehát ez is mindenkinek ismerős. Ugye ez az FFT volt, ami az EEG-nket áttransformálta a frekvencia tartományból, és ott tudtatok akár alfa teljesítményt mérni, akár a steady state válasznak a domináns frekvenciáját megmérni. Ezt mind ilyen fast Fourier transformáció segítségével végeztétek. Ugye nagyon nehéz a nyers Fourier transformáció kimenetet értelmezni, hogy az mégis micsoda. Ezért ugye egyrészt, amit szoktak figyelembe venni, az a teljesítmény, illetve az amplitúdó spektrum, tehát az a kérdés, hogy az egyes frekvencia komponenseknek mekkora a teljesítménye, vagy hogyha abból gyököt vonunk, akkor mekkora az amplitúdója. A másik, ami ugye a komplex értékeknek a másik fele, az ugye a fázisa a jelnek. Tehát, hogyha az érdekel minket, hogy a fázisa milyen ezeknek a periódikus jelünknek, akkor akár azt is megnézhetjük. Ugye itt egy példa erre a spektrális analízisre az EEG esetén. Itt ugye látjuk, hogy az Y-tengernyi amplitúdó van, tehát a teljesítménynek a négyzetgyöke, amit itt az Y-tengernyen látunk, és itt be vannak színezve a különböző frekvenciasávok, ugye ez a 0,4 Hz-es, ez a delta frekvenciasáv, ugye aztán a theta, alfa, beta, gamma, és látjuk, hogy az alfa az nagyon szépen kiemelkedik. Ennyire szépet nem mindig tudtunk csinálni gyakorlaton, de ugye valami hasonlót sikerült nekünk is csinálni, illetve amikor a steady state választ csináltuk, és jól sikerült a mérés, akkor nyilván nem ezen a frekvencián, de ott is az ingelés frekvenciának megfelelően ugye láttuk, hogy sokkal nagyobb amplitúdóval szerepel az a frekvencia komponens, mint a többi. Jó, tehát ebből az a tanulság, hogy az FFT az direktben nem mond nekem semmit a jelenről, tehát kénytelen vagyok valamilyen felosztást csinálni, mondjuk egy ilyen amplitúdó spektrumot nézni, és akkor megmondja, hogy ez a frekvencia tartománya, mi történt. A másik tanulság ebből, hogy mi az, amit ezen nem látunk, tehát mi hiányzik erről, az idő, ugye? Az Y, vagy az X-tengelyen frekvencia van, az Y-tengelyen amplitúdó, ez tök jó, de elvesztettük az idő információnkat. Tehát azt nem tudjuk, hogy ez a nagy teljesítmény az időben hogy osztott el egyenletesen, vagy egyszer jött, vagy mi történt vele. Jó, tehát mindig valamit nyerünk vele, és valamit veszítünk vele. Itt látható egy EMG jelnek a teljesítmény spektruma, ugye itt most nem amplitúdó, hanem teljesítmény van az Y-tengelyen. És itt láthatjuk, hogy az EMG-nek ugye a teljesítménye az a néhány 10 és a 100 Hz közötti tartományba esik jellemzően. Ezt ugye, ha erre így ránézek, akkor ezt nehezen látnám, ugye itt van egy ilyen 1 másodperces felbontáson, persze nyilván széthúzhatnám, de de hogyha az érdekel, hogy ez milyen frekvencia tartományba esik, akkor egy ilyen Fourier transformátja, ez az EMG jelnek, az nagyon szépen megmutatja, hogy nagyjából milyen frekvencia tartományba esik az EMG. Jó, akkor még a kovalenciát szerintem pont meg tudjuk nézni szünet előtt, és akkor utána fogunk szünetet tartani. Ugye a kovariancia az annak a mértéke, hogy két random változó, vagy ezeknek a halmazai, például ugye ilyen véletlen változók ezek a bioelektromos jelek, ezek mennyire változnak együtt. Ugye itt van a kiszámításának a képlete, ugye ezek a várható értékek, és hogyha mind a kettő ilyen random vektor, tehát az X is, meg az Y is, például a bioelektromos jeleinkben ez tipikusan így van, tehát ugye van egy vektorban nagyon sok időpontunk, amikor megmértük, akkor tudunk egy ilyen kovariancia mátrixot csinálni belőlük, és ugye az I-edik sor, I-edik oszlopban lévő elem ebbe a mátrixba, ez ugye annak a kovarianciának felel meg, amikor az X idősorban az I időpontot veszem, a Y idősorban pedig a Y időpontot veszem, és azokra kiszámolom ezt a kovarianciát, az szerepel a kovariancia mátrixomban. Ugye, hogyha ezeknek a random változóknak a kovarianciája az nulla, akkor ugye ezektől azt mondjuk, hogy nem korrelálnak egymással. Ugye ezt a kovalencia mátrixot ezt nagyon sok módon tudják használni a bioelektromos jelek elemzésébe. Például, ugye, hogyha az agynak két különböző területéről mérnek, akkor annak a kovalenciáját ki lehet számolni, tehát fölteltem azt a kérdést, hogy ezek mennyire korrelál egymással a két agyterületnek a működése. Például, hogyha ezek nagyon közel vannak egymáshoz, akkor a kovalenciájuk nő, esélyesen nő, hogyha nagyon közel van egymáshoz két sejpopuláció, amiből mértem. Hogyha nagyon messze vannak egymástól, akkor nagyobb az esélyem, hogy ez a kovarianciájuk ez kicsike lesz. Vagy egyáltalán nem is lesz korreláció. Jó, és akkor innen folytatjuk, hogyha nincs kérdésetek. És a szünet után akkor a